Csak ketten voltunk, a két Gáspár, János meg én, mondta József. Míg a segédmunkát végeztem mellettük, s igyekeztem ellesni, hogyan pattintgatják szép sarkosra a nagy darab bazalt köveket, hallgattam háborús történeteiket. Biztosan észrevette, hogy arról az első nagy háborúról sokkal szívesebben mesélnek az öregek, mint a másodikról. Nem tudom. Talán azért, mert ez a második megmutatta véres arcát itt helyben is. Asszonynak, gyereknek, öregnek. Ez nem termet sem dalt, sem legendát. De bezzeg az első. Azon melegében el is mondattam velük, hogyan jelent meg nekik Isten. Elmesélje? Érdekli? No, akkor jó. Nos hát. János 14-ben bevonult, mindjárt azután, hogy a trónörököst megölték. Tudja, abban a nagy pántlikás, világos, nótaszós bevonulásban, mégpedig csillaggal a gallérián, mert akkor már letöltött 3 esztendőt. És nem is akárhol, hanem a fehérvári huszároknál. Nagy dolog volt ez akkoriban. Józsefet csak hónapok múlva hívták be, akkor is csak a szanitécekhez, mert egy kicsikét lúdtalpas volt. De azért 15-ben már kint volt az orosz fronton. Ha jól meggondolom, írhatnék egy regényt a háborús történeteikből, mert finom, aprólékos munka a kőművesé, ha bazalttal dolgozik. Hosszasan mesélhet közben a gyakorlott mester, ha van, aki szívesen hallgatja. Én pedig roppant lelkes hallgatóság voltam, ám mint mesélő most nem szaporítom tovább a szót, csupán annyit mondok, hogy körülbelül akkor, amikor Ferenc József meghalt, a két unokatestvér összetalálkozott egy szibériai fogolytáborban. Nem akartak hinni a szemüknek. Előbb sírtak egyet, kőműves létükre, katona létükre, erős férfi létükre, aztán gyerekkoruk óta először összecsókolóztak, ami nem kelt ugyan feltűnést a cári birodalom földjén, a huszár mégis imígyen magyarázkodott. Az áldóját, aki van. Ha nékem még egyszer valaki azt mondja, hogy nincs Isten, kitiprom a belét. Józsefnek, a szanitésznek viszont az volt a véleménye, hogy nem szabad haragudni az istentelenekre. Szánandó betegek azok. Imádkozni kell inkább a lelkükért. Nem, sajnos nem. Másfél évet együtt töltöttek ugyan a lágerban, de akkor történt egy rettenetes bányaomlás. Nem, nekik nem történt bajuk, de 3 szekér súlyos sebesült volt, akiket kórházba kellett vinni, és mivel az oroszok irgalmas szívűek, kísérőként velük küldték a szanitécot. Keresztet ennél a búcsúzásnál rajzoltak először egymás homlokára Gáspárok. Igen, ez a csók és kereszt magyarázata. Azonban még nincs vége a történetnek, mert az Isten nem elégedett meg azzal, hogy csak egyszer mutatkozzon meg előttük. A második bizonyságtétel Isten létezéséről Szevasztopol kikötőjében történt, akkor, amikor a háború már befejeződött, de nem volt még béke az orosz földön. Az úr odafigyelt a két Gáspárra, megsokalta hányattatásukat, és nyugtalankodott, hogy meggyőződésük ingataggá válik, ezért aztán megrendezte a következő drámai helyzetet. János a huszár egy gyékényből rögtönző derékajon feküdt, kipirultan a magas láztól, amelyet a combjában rekedt, repesz darabok hozott. Ott várakozott egy idegen nemzetiségű vöröskeresztes hajóra, amelyen a hírek szerint sürgős és bonyolult műtéteket is végeztek. Jánosban már csak alig pislákolt az élet. Hanyat feküdt a földre vetett gyékényen, kémlelte a ráboruló kékséget, azon töprengett, meddig tarthat a levegő, és hol kezdődik az ég. Néha messze szökött, máskor meg annyira leereszkedett, hogy úgy érezte, ha fel tudna állni, kezével érinthetni. Egyszer, mikor éppen egészen közel volt a mennyek országa, szétnyílt az ég, és kihajolt belőle József, a szanitéc. Fehér köpeny volt rajta, ahogy a vörös keresztes hajon szolgáló ápolóhoz illik. Igaza van, nekem is ez volt az első gondolatom, amikor a felmagasztosult kőművesek idáig jutottak elbeszélésükben, és már nyitottam is a számat, amikor János belém folytotta a szót. Ne is mondjon semmit. Elegen hajtogatták már, hogy vannak csodálatos véletlenek. József pedig imigyen nyilatkozott. Az lehet, hogy vannak, de akkor véletlennek hívják az Istent. Hol van már a két Gáspár kőműves? János és József. Ha élnének, öregebbek lennének 100 évesnél. Képzeletemben most angyalok az égben. Ők ketten tartják két oldalról a magyar címert a Szent Koronával. Úgy fondorlatoskodnak, hogy az Úr mindig szembe találja véle magát. Ha pedig éj pihenőre térvén falnak támasztják a címert, bizonyára keresztet rajzolnak egymás homlokára, és megcsókolják egymást. Igen, itt már sűrűsödnek a javítani valók. Mert az igazság az, hogy amikor néhány év múlva a házat építettük, új, fiatal és tiszteletlen kőművesek kicseréltek néhány szépen megfaragott sarokkövet innen a lépcsőből hitványabb darabokra. Tehát nem a két szent ember bűne, hogy 4 évtized ennyire kikezdte az ösvényünket. Kész! Menjünk vissza a körtefa alá. És most olyan bort kap a munka jutalmával, amilyent még életében nem ivott. Kék nyelűt. Jankovics Feri barátom mondta egyszer, egy őszi este, amikor a diófa alatti kis padon ültünk. Az Isten tart itt a tenyerén bennünket, és azon túl is nagy kegyelemben van részünk, mert kék nyelűt iszunk. A kék nyelűnek nincsen illata, ez a legnemesebb borok jellemzője. Vagyis, hogy van, de azt szagolni nem lehet, csupán érezni. Körülvesz bennünket a fölénk hajló diófa szaga, és távolról érződik a hullott szilváké, mégis ez jár át. Ez a szagolhatatlan. A kéknyelű a borok királynője. De ki fog veszni? Mert lassan kivesznek a kiválasztottak, akik érzékelni tudják. Lesznek majd új gazdagok, lesz még kéknyelű is. De lesz-e? Megmarad-e? Megőrződik-e a lélek békéje? Aminélkül nem lehet érezni a kéknyelűt.